17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Csaknem 4 milliárd forint keretösszeggel megjelent a Fiatal Erdők Állománynevelésének Támogatása elnevezésű pályázati felhívás a 2027-ig tartó közös agrárpolitika stratégiai terv keretei között, jelentette be Zambó Péter erdőkért és földügyekért felelős államtitkár. A konstrukció idén már a harmadik versenyképes és fenntartható erdőgazdálkodást segítő új támogatási pályázat. A felhívás a fiatal erdők gazdasági értékének növelését célozza olyan eszközökkel, amelyek által az erdők nagyobb mértékben képesek ellátni gazdasági értékteremtő funkciójukat. Az állományok ápolásához, tisztításához kapcsolódó támogatott tevékenységek pozitív hatásai sokszor a jövőben várható fahasználatok során tapasztalhatók. A támogatás mértéke tevékenységtől függően legalább 99 és legfeljebb 193 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként. A támogatási kérelmek benyújtására első alkalommal szeptember 4-től lesz lehetőség. Megjelentek a Nemzeti Tehetségprogram idei pályázatai, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Idén is több milliárd forint áll rendelkezésre a Nemzeti Tehetségprogramban a tehetségek támogatására. A most megjelent felhívásokra összesen több mint 2,7 milliárd forint támogatási igényt lehet benyújtani, jelezték. A 14 pályázati felhívással a tehetségeket, a hazai és határon túli oktatási intézményeket, tehetségsegítő szervezeteket, valamint a tehetségeket támogató projekteket megvalósító szervezeteket támogatja a minisztérium. A közlemény szerint az idei évben is a kiemelt célok között szerepel a tanulmányi versenyek, valamint a matematika, a természettudomány, a műszaki tudományok és az informatika területén megvalósuló tehetséggondozó programok támogatása. A Héraklész program keretében több mint 700 millió forintot biztosítunk legjobb utánpótlás korú sportolóink számára, mondta a sportért felelős államtitkár Budapesten a Héraklész szakmai napon. Minden feltételt szeretnénk biztosítani ahhoz, hogy a fiatal sportolók ki tudják bontakoztatni tehetségüket. Úgy látjuk, ma is kiváltságos helyzetben van minden utánpótlás korú sportoló, akik közül, ha nem is mindenki jut el a csúcsig, a sport közösségében egy életen át meg tudnak maradni, fogalmazott Schmidt Ádám. Mint kiemelte, a program új lendületet kapott, komoly figyelmet fordítanak a kommunikációra, az információk átadására. Ez szolgálja a másodszor megszervezett szakmai nap, amely idén a Városi Sportok Budapesti Olimpiai Selejtezőjéhez kapcsolódik. A Héraklész programban jelenleg 31 sportág, 920 utánpótláskorú versenyzője és 508 edző vesz részt. Nem csak a szurkolók, a kiberbűnözők is várják a nagy sporteseményeket, hiszen a futball-EB és az olimpia újabb csalási lehetőségeket nyit meg előttük. Szakértők szerint, mivel ezek a sportesemények világszerte több milliárd nézőt vonzanak, a csalók gyakran elhitetik az emberekkel, hogy jegyet nyertek az eseményre, vagy egy olyan weboldalra irányítják őket, amelyekről kártékony programokat töltenek le az eszközeikre. Előfordul, hogy a kiberbűnözők nem csak magánembereknek, hanem például sportkluboknak okoznak kárt. Egy tekintélyes olasz futballklub egy átveréssel mintegy 1 milliárd forint átigazolási díjat fizetett ki a csalók ellenőrzése alatt álló bankszámlára. A szakemberek azt tanácsolják, hogy ha a felhasználók nem akarnak csalás áldozatává válni, mindenképpen alkalmazzanak megfelelő védelmi megoldást az eszközeiken. Ne kattintsanak e-mailekben vagy más kéretlen üzenetekben található linkekre vagy mellékletekre. Csupán egyetlen közösségi bejegyzés kedvelésével vagy megosztásával nem lehet nagyértékű ajándékot nyerni, és a nyereményjátékok során soha nem kérnek pénzt előre a nyeremények átvételéért vagy kezelési költségként. A nemzetközi sportszervezetek vagy partnereik nem küldenek helyesírási hibáktól hemzsegő, gyanús linkeket tartalmazó üzeneteket, ezért aki ilyet kap, legyen óvatos, hívják fel a figyelmet. Az év eddigi legmelegebb napja volt a szerdai, a maximum hőmérséklet szinte országszerte meghaladta a 30, a délkeleti országrészben egész nagy területen a 34-35 Celsius fokot, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Hozzátették, méréseik alapján Tiszaalpáron volt a legmelegebb, ott 37 fokot mértek. Ezzel nem dőlt meg az országos napi melegrekord, ami 37,3 fok.
Az időjárásról.
A nap hátralévő részében a napsütést változó vastagságú fátyolfelhőzet és szaharai eredetű por is zavarhatja. Emellett kevés gomoly felhő is képződik, csapadék nem várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 17 és 21 fok között alakul. Pénteken változó vastagságú és mennyiségű fátyolfelhőzet, illetve szaharai por szűri zavarja a napsütést. Emellett gomoly felhők is képződhetnek, esőre nem kell számítani. A keleti eszél helyenként megélénkül, a csúcshőmérséklet pénteken 30 és 38 fok között várható, a déli ország részben lesz a legmelegebb.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Vagy végigcsinálom, startup lettem, valóra váltom az álmom, amit egy filmből csentem, előről kezdem. Innentől minden szinte értelmetlen, ami nem visz előre, nem visz a cél felé, élom az kérteni. Mi lesz, ha elmegy a hangom, random, hirtelen kiszárad a porkom, pardon. Ha cserben hagy a szívem, a jó érem, ami sosem volt, elveszítem. Laptopba önlik a szörpöm, a körmöm, letörik az összes ismerősöm, mi lesz, ha beégek a vizsgán tisztán, iszom a vodkát, nem rejtőzöm. Hát legalább érezem, hogy élek, de tényleg, mi mikor magamnak zenélek, mindegy, hogy a test vagy a lélek, vagy az érdek, visz előre a hisztek, nem. De legalább érzem azt, hogy élek, de tényleg, mi mikor nektek zenélek, mindegy, hogy a test vagy a lélek, az a lényeg, hogy az akarat megvan bennem. Inverse bungee jumping, a zsinór a lábam, hagyom az élet magával ráncsom, kézen fekvő, hogy nem egészséges, de belehalni életmentő, megérdemeltem. Szállok el, mert én mindent megtettem. Nem nézek vissza a földre, valaki kérdené, mentem a fény felé. Elmegy a hangom, random, hirtelen kiszárad a torkom, pardon. És cserben hagy a szívem, a jó érem, ami sosem volt, elveszítem. Laptopba önlik a szarpam, a körmöm, letörik az összes ismerősöm, törlöm. És végül beégek a vizsgán tisztán, iszom a vodkát, nem rejtőzöm. Hát legalább éreznem, hogy élek, de tényleg, mi mikor magamnak zenélek, mindegy, hogy a test vagy a lélek, vagy az érdek, visz előre a hisztek bennem. De legalább érzem azt, hogy élek, de tényleg, mi mikor nektek zenélek, mindegy, hogy a test vagy a lélek, az a lényeg, hogy az akarat megvan bennem. Hát legalább éreznem, hogy élek, de tényleg, mi mikor magamnak zenélek, vagy a lélek, vagy az érdek, visz előre a hisztek bennem. De legalább érzem azt, hogy élek, de tényleg, mi mikor nektek zenélek, mindegy, hogy a test, vagy a lélek, az a lényeg, hogy az akarat megvan bennem.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Sokan nem veszik komolyan a szív- és érrendszeri rizikófaktorokat. Ennek következményeként becslések szerint évente 17,9 millió ember hal meg a világon szív- és érrendszeri betegségek okozta szövődményekben. Tudta, hogy 5-ből 4 ilyen haláleset szívinfarktus és szélütés miatt következik be? Ha nem, akkor érdemes lesz figyelni. Erről beszélgetek majd Kis Norberttel, a Novartis Magyarország orvos szakértőjével.
Kardiovaszkuláris megbetegedések, és ami miatt hogy a szűrővizsgálat is létrejött, gyakorlatilag egy nagyon sokrétű megbetegedést és nagyon összetett óroki tényezőket takar. Ami a legfontosabb talán a kardiovaszkuláris halálozásért, döntően azért a miokardiális infarktus, tehát a szívinfarktus és a stroke felel. Ezeknek az alapja az a magas koleszterin szint, helyesebben a magas LDL szintből ered. Ez egy hosszú távú folyamat, tehát gyakorlatilag már fiatal korban elkezdődő állapotról beszélünk, ami az idő előre haladtával hozza meg sajnos a betegséget, és ezáltal a magas halálozási arányt.
Azután Pomázi Katalin védőnő ad hasznos tanácsokat azzal kapcsolatban, hogy kánikula idején mire figyeljünk egy csecsemő vagy egy kisgyermek esetében.
A legeslegfontosabbnak azt tartom, hogy mikor visszük ki a gyereket a levegőre ilyenkor. Amit nem szoktak a szülők komolyan venni, az az, hogy nyári kánikulában hőmérséklettől függően akár már 10 órától sem javasolt kivinni a babákat, és délután 4-5 óra után a biztonságos. Akkor sem direkt fényre, és akkor is kell napvédelmet alkalmazni, ha nem tudjuk biztonságosan árnyékban tartani őket. A csecsemőknek leginkább veszélyes, ugye a kánikula is, a kiszáradás miatt sokkal veszélyeztetettebbek, mint akár már egy óvodás gyermek. Arról nem beszélve, hogy még az óvodás gyermek el tud menni inni, vagy kér vizet az édesanyjától, addig ezt egy csecsemő nem fogja megtenni, egyszerűen csak bágyattá, aluszékonnyá válik, és föl se tűnik a szülőnek, hogy már nagy baj van. Esetleg csak azt hiszi, hogy de jól alszik a gyermek itt a jó napocskán, közben meg már komoly gond van, és kórházba kell menni vele. Úgyhogy ezek mind-mind olyan dolgok, amikben nem szoktak a szülők belegondolni igazán. A szopós baba a nyári melegben anyateljjel tudja a szomját is oltani, tehát nem feltétlenül muszáj pluszban itatni, viszont lehet többször merre rakni. Viszont itt az a fontos, hogy amikor csak itatjuk a babát, tehát a normál etetések közben tesszük merre, akkor nem kell azt a 20-25 percet mellen tölteni a babának, hanem csak 2-3-5 percig van a mellen, amíg a hígabb, szomjoltósabb tejecskével csillapítja a szomját.
Még a kitekintő végén a fesztiválok és a nyári közlekedés veszélyeire hívja fel a figyelmet Vad Róbert, a Csongrád-Csanád vármegyei baleset megelőzési bizottság titkára.
Először is a fáradtságból fakadó balesetekre térnék ki. Nagyon fontos megjegyezni, hogyha hosszú úton indulunk, akkor nyilván van ennek a balesetfaktornak egy emberi meg egy technikai oldala, és hogyha az emberi oldalára szeretnénk rávilágítani, akkor mindenféleképpen domináns tényező a fáradtság. Nyilván minden embernél más, hogy jelentkeznek ennek a tünetei, de mindannyian érezzük azt, amikor dekoncentráltak vagyunk, amikor nem tudunk kellőképpen odafigyelni az útra, és nyilván ez azért nem ritka eset, az extrém időjárási viszonyok között melegben azért a figyelem előbb-utóbb lankad, nyilván az út monotonitásra volt tekintettel, és azért ezek a tünetek előbb-utóbb előjönnek, és amit szeretnék ezzel mondani, az, hogy néhány javaslatunk lenne, hogy ne okozzunk így balesetet, tehát hogy fáradtak vagyunk, akkor mindenféleképpen álljunk meg, mozgassuk át magunkat, vannak különböző italok, gondolok itt a kávéra, energiátorokra, akármi hidegítő is segített ezen, de fogyasszunk, és ezzel a kis odafigyeléssel nagyon sokat tehetünk annak érdekében, hogy ne okozzunk balesetet. A nyárveszélyre visszatérve, és hogyha hosszú útról beszélünk, akkor van ennek a kérdéskörnek egy technikai oldala is. Nagyon-nagyon fontos, hogy a járművünk műszaki állapotát nézessük át. Tehát hogyha több száz, akár 1000 kilométeres útra indulunk, nem mindegy, hogy milyen a járművünk minősége, és ezt szakemberrel tegyük. Tehát ilyenkor elengedhetetlen, hogy megfelelő fékberendezések megfelelően működjenek. A világító berendezéseink a megfelelő fényerőt adják le, a passzív biztonságtechnikai eszközök is úgy működjenek, ahogy kell. Tehát ezt célszerű előtte átvizsgáltatni, és ne kellemetlen meglepetésként érjen minket az úton, még valamíg az út elején.
Remélem sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre!
Szélcsendben nézzük mi ott fenn, miközben várnak odalenn, ahogy a szürke sokaság forog. A ruhát akasztják, nem tudják akasztani kár, szélcsend van, a nap se süt le már, s az égbolt vár. Sorokban várnak vacogva, egy ember öltőt ki tudja, egy ember öltőt ki tudja. Tudjuk, hogy lent van a helyünk, a sorban már elvegyülünk, a sorban már elvegyülünk. Mézes kalács házikó, mibe bárki betérhet.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Ma a világon évente több mint 17,5 millió ember hal meg szív- és érrendszeri betegségekben. Magyarországon éves szinten minden második ember halálát valamilyen kardiovaszkuláris elváltozás okozza. Az arány csökkenthető, csak rendszeresen el kell menni a szűrővizsgálatokra. Ez esetben egyáltalán nem bonyolult, néhány csepp vérből már kimutatható. A megnövekedett koleszterin szint például árulkodó jel lehet, de emellett még számos tényező van. Ezekről kérdezem Kis Norbertet, a Novartis Magyarország orvos szakértőjét.
Kardiovaszkuláris megbetegedések is, ami miatt hogy a szűrővizsgálat is létrejött, gyakorlatilag egy nagyon sokrétű megbetegedést és nagyon összetett kóroki tényezőket takar. Ami a legfontosabb talán a kardiovaszkuláris halálozásért, döntően azért a miokardiális infarktus, tehát a szívinfarktus és a stroke felel. Ezeknek az alapja az a magas koleszterin szint, helyesebben a magas LDL szintből ered. Ez egy hosszú távú folyamat, tehát gyakorlatilag már fiatal korban elkezdődő állapotról beszélünk, ami az idő előre haladtával hozza meg sajnos a betegséget, és ezáltal a magas halálozási arányt is.
Hogyan alakul ki? Mi kell ahhoz, hogy mondjuk valaki már fiatalkorban ilyen betegségekben szenvedjen?
Ez is nagyon összetett, ugye rizikófaktorokról, rizikótényezőkről beszélünk. Rögtön az elején bontsuk ketté ezt a problémát. Az egyik ugye azok a rizikótényezők, amelyek nem befolyásolhatóak. Nem befolyásolható rizikótényezők például férfi nem, az életkor, ami ugye előre halad. És nem tudjuk befolyásolni azokat a genetikai tényezőket, amiket a felmenőinktől kaptunk. Ezek mind nagyon meghatározóak abban a tekintetben, hogy mikor és hogyan következik be egy éresemény. Emellett viszont, amivel tudunk foglalkozni, és amire ezek a szűrővizsgálatok kifejezetten alkalmasok, azok a befolyásolható rizikótényezők. A befolyásolható rizikótényezők gyakorlatilag napi szinten sok helyen lehet vele találkozni, untalan, de itt is meg kell ismételjük. Ez például a dohányzás, az elhízás. Ide tartozik a mozgás szegény életmód, ugye a rendszertelen táplálkozás, a túl sok telített zsírsav. És vannak olyan tényezők is, amelyek gyakorlatilag már betegséget jelentenek, a vese megbetegedése, a magas vérnyomás, a cukorbetegség, és végül is nem utolsó sorban, és ez a hangsúlyos, az a magas koleszterin szint és a magas LDL.
Ami engem meglepett, hogy a kettes típusú diabétesz és kardiovaszkuláris betegségnek számít, hogyan függ össze ez a kettő?
Így van, ugye a vércukorszintjét az ember az, hogy emelkedett, valamennyire megemelkedett, ezt nem érzi. Tehát ez szintén egy ilyen csendes gyilkos. Szűrőprogramok például ennek a kiszűrésére is tökéletesen alkalmasak. Ugye a cukorra, a vércukorra szükség van, hiszen a szerveink ebből táplálkoznak. Ugyanakkor egy bizonyos határérték felett, pontosan az ellenkező hatást váltják ki, többek között érkárosító szerepük van, felgyorsítják. Ezeknek a koleszterin és együtt a magas vércukorszint például egy sokkal magasabb rizikócsoportot jelent, sokkal előre haladottabbá válik a betegség egyik pillanatra a másikra, és hamarabb következik be a katasztrófa.
Rizikófaktornál mondta a magas koleszterin szintet, de ugye van jó és rossz koleszterin, mit kell ezekről tudni?
Igen, valóban így szokták hívni, jó és rossz koleszterinnek. Rossz koleszterinnek általában az LDL koleszterint hívjuk, jó koleszterinről pedig általában a HDL esetén beszélünk. Ez mind a kettő gyakorlatilag az összkoleszterinnek része. Az LDL az egy alacsony denzitású koleszterint takar, amivel kapcsolatosan az a probléma, ha túl sok van belőle a szervezetben, egy idő után a méreténél fogva képes átjutni az érhártyáján, és az érhártyája alatt feldúsul, kialakít egy plakkot, és ez a plakk az idő előre haladtával megvastagszik, ez rontja a keringését az adott szervnek, hogyha ez az agyban van, akkor az agyi erek keringését rontja, és később sztrókhoz vezet, hogyha ez a szívben vagy a koszorú erekben található, akkor a koszorú erek keringését rontja, és szívinfarktushoz vezethet. A HDL, mint jó koleszterinnek pedig az lenne a szerepe, hogy ezeket a feleslegesen lerakódott rossz koleszterin csomagokat visszaszállítsa a májba, és újra feldolgozódjon. Önmagában nem okoz panaszt. Tehát a magas koleszterin szintet, ha csak nem ellenőrizzük le, nem tudjuk, hogy mennyi. Amikor panaszt okoz, sajnos az már egy nagyon komoly állapot. A koleszterin rendszeres mérésének, illetve úgy gondolom, hogy annak van még nagyon fontos szerepe, hogy a normál laborokban ugye szerepelnek ezek a koleszterin értékek, és meg van csillagozva, vagy piros, vagy valamilyen jel van mögötte, és az ember azt gondolja, hogy akkor magasabb a koleszterine. Tisztázni kell, hogy a koleszterinen belül mekkora hányad ebből az LDL, és az milyen magas. Ez azért is nagyon fontos, mert különböző rizikócsoportok vannak. Nagyon nem mindegy, hogy abban a laborértékben, amit látunk, még akár normális is lehet adott esetben, de nem biztos, hogy ez elegendő és megfelelő abban az adott betegségben. Csak hogy megvilágítsam a kérdést, például egy látszólag egészséges fiatal szervezetnél egy úgynevezett normál értéken lévő, a labor szerint normál értéken lévő koleszterin szint elfogadható lehet, míg ugyanezen érték egy szívinfarktuson átesett, vagy egy sztrókon átesett beteg esetében már korán sem biztos, hogy megfelelő lenne ez a úgynevezett célérték.
Bocsánat, hogy a szavába vágok, mely betegségeknél lehet még befolyásoló tényező a rossz koleszterin?
Hát a rossz koleszterin szint önmagában ugye az érbetegségek, tehát a vaszkulatúrával kapcsolatos elváltozásokat okozzák, és elsősorban azok a szervek, amelyek kitüntetettek ebben a tekintetben, az a szív és az agy, ami az életünk működéséhez gyakorlatilag elengedhetetlen, úgyhogy ez a két kitüntetett szerv, de ezen kívül nyilvánvalóan a végtagokban, a perifériás keringésben is okozhat eltérést, ami későbbiekben ugye súlyos érszűkületet okozva nagyon komoly mozgás korlátozottságot okozhat, vagy adott esetben a végtagok elvesztését.
Magyarán nagyon súlyos problémákhoz vezethet, de ugyanezt mondják a magas vérnyomásra is, ami kapcsán létezik a tünetmentes magas vérnyomás.
Valóban így van, a vérnyomás kiugrásának, vagy az emelkedett vérnyomásnak azért a betegek valamilyen jellegű panaszot említeni szoktak, ez lehet ugye a szikralátás, tehát becsukja a szemét, és ilyen piros pontokat lát, fülzúgás, tarkótáji fájdalom, szédülés, kipirosodik az arca, ilyen nyomást érez a fejében, számtalan tünete van, de igazán azt, hogy ez ténylegesen a magas vagy egy emelkedett vérnyomás okozza, ezt egyszerűen egy vérnyomásmérővel el lehet dönteni.
Ugye az elhízás, a túlsúly is ebbe a problémakörbe tartozik. Erre nagyon gyakran azt mondják, hogy a legegyszerűbb megoldás rendszeres testmozgás, egészséges étkezés. Persze mindezt kimondani nagyon könnyű, de betartani már sokkal nehezebb. Ezt saját magamról is tudom. Hogy gondolja, mi lehet az, aminek a hatására tényleg életmódot vált valaki? Be kell következnie majdnem, hogy a legrosszabbnak?
Hát ez egy nagyon összetett kérdés. Én úgy gondolom, hogy ez az orvos és a beteg együttműködésén és többek között az ilyen műsorok és a szűrőprogramok, amik az alapját teremthetik meg annak, hogy az emberek többet mozogjanak, vagy egészségesebben étkezzenek, vagy egyáltalán az életmódjukon változtassanak. A szűrővizsgálatok ebben a tekintetben nagyon fontosak, hiszen ott szembesülhet vele az az egyén, aki látszólag egészségesnek tűnik, vagy egészségesnek mondja magát, hogy ténylegesen a vérnyomása, a vércukorértéke, vagy a koleszterin szintje, nevesül az LDL koleszterinje, az a megfelelő értéken van-e. És hogyha ezekben eltérést tapasztal, akkor a kezelő orvosával, a házi orvosával végzett konzultáció döntheti el a további terápiás beavatkozást.
Nemrégiben ugye önöknek is volt ez szűrővizsgálatok, mit tapasztaltak? Komolyan vették az érintettek mindazt, amiket mondtak nekik? Tehát akiknél ténylegesen problémát véltek felfedezni?
Így van, ugye három nagyvárosban szerveztünk már, és azt kell mondjam, hogy Szeged ebből a tekintetben kimagaslóan jól szerepelt, de ugyanakkor itt szűrtük ki a legtöbb beteget, például a koleszterin tekintetében, és meg volt szervezve, és meg is van szervezve ez az ellátási útvonal, tehát abban a pillanatban, ahogy a szűrővizsgálatokon bármelyik érték magasabbnak adódik, és akkor a beteget szeretnénk valamilyen irányba terelni, akkor megvannak a lehetőségek arra, és az is meg van szervezve, hogy hova és kihez irányítsuk tovább a betegeket, akik utána megfelelő kezelést kapják.
Azt régóta tudjuk, hogy a szűrővizsgálatokat leginkább az idősebb korosztály látogatja. A fiatalok ugye sokszor úgy vannak vele, engem ez még nem érinthet, fiatal vagyok, de mikortól, hány éves kortól érdemes ezekre eljárni?
Ugye, hogyha a nemzetközi irányelveket tekintjük, illetve a hazai irányelveket, akkor azt kell mondani, hogy azoknak az embereknek, akiknek bármilyen rizikófaktoruk van, dohányzás, magas vérnyomás, genetikailag érintettek, vagy már átestek valamilyen betegségen, nevesül egy szívinfarktuson vagy egy sztrókon, azoknak mindenképpen érdemes egy globális kardiovaszkuláris rizikót meghatározni, és ehhez megfelelő célértékeket beállítani, és azokat az optimális kezelés mellett gyakorlatilag megvalósítani, mindemellett az életmódbeli váltást. Azon túlmenően, hogyha az embernél nem találnak, tehát nincsen, tudomása szerint nincs, teljesen egészséges életmódot folytat, rendszeresen sportol, mediterrán diétát tart, teszem azt, és nem dohányzik, és a családjában sem volt, akkor ugye az irányelvek azt mondják, hogy férfiaknál 40 év felett, nőknél 50 év felett azért érdemes legalább egyszer egy évben megnézetni, hogy minden rendben van-e.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Kis Norbertet, a Novartis Magyarország orvos szakértőjét hallották azzal kapcsolatban, hogy Magyarországon éves szinten minden második ember halálát valamilyen kardiovaszkuláris elváltozás okozza. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban, de érdemes utána is velünk maradni, hiszen Pomázi Katalin védőnő ad majd hasznos tanácsokat azzal kapcsolatban, hogy kánikula idején mire figyeljünk egy csecsemő vagy egy kisgyermek esetében, illetve a fesztiválok és a nyári közlekedés veszélyeiről is hallhatnak majd.
hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Újabb adminisztrációs könnyítés segíti a kisgyermeket nevelő családokat, egyszerűsödik és felgyorsul a GYES ügyintézése, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Hornung Ágnes azt írta, július 1-től a változás értelmében a gyermekgondozási díjra jogosult szülőknek az ellátás lejárta után nem kell kérelmeznie a GYES-t, annak megállapítása és folyósítása automatikusan úgynevezett hivatalból induló eljárás keretében történik majd, ismertette az államtitkár. Kifejtette, az intézkedés jelentős adminisztrációs könnyítést jelent a kisgyermeket nevelő családoknak. A módosításnak köszönhetően ugyanis nem kell a GYES-t kérelmeznie annak a szülőnek, aki GYED-ben részesült, a gyermek második életévének, ikergyermekek esetén a harmadik életévének betöltéséig. Ebben az esetben az illetékes kormányhivatal az egészségbiztosító által szolgáltatott adatok alapján hivatalból állapítja meg az ellátást. Július 1-e után csak abban az esetben kell benyújtani GYES iránti kérelmet, ha nem az a szülő kérelmezi, aki GYED-ben részesült. A kérelem elektronikus úton, ügyfélkapunk keresztül, a SZÜV felületéről is benyújtható, továbbá akkor is szükséges kérelmet beadni GYES-re, ha a GYED-re való jogosultság nem állt fenn a gyermek második, illetve harmadik életévig, hanem már azt megelőzően megszűnt. A nehéz tehergépjárművek hétvégi forgalomkorlátozása június 22-én szombaton este 10 órától, június 23-án vasárnap este 10 óráig lett volna érvényben, azonban a kamionstopot a szombat éjfélig elrendelt harmadfokú hőségriasztás miatt az éjszakai időszakban szombat 22 óra és vasárnap reggel 6 óra között felfüggesztik, jelentette be az Építési és Közlekedési Minisztérium. A felforrósodott vezetőfülkében várakozás nem csak egészségtelen, a továbbindulás után jelentősen leronthatná a hivatásos sofőrök koncentrációs képességét is. A hétvégi forgalomkorlátozás feloldását a szállított áruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, a termékek mielőbbi célba juttatása is indokolja, fűzte hozzá a minisztérium. Június 20-ától nyújthatók be a pályázatok a Zöld Óvoda cím elnyerésére. Az intézmények azt a célt tűzték ki, hogy működésük és környezeti nevelésük során figyelembe veszik a környezetvédelem a fenntarthatóság szempontjait, mondta Rajsz Anikó, az Energiaügyi Minisztérium környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkára az M1-en. A programban résztvevő óvodákban biztosított például a szelektív hulladékgyűjtés lehetősége, a szemléletformálás segíti az újrahasznosítást, a gyerekeket egyebek mellett zöldséges és virágos kertek kialakításával, gondozásával próbálják közelebb vinni a természethez. Az intézmények berendezését természetes anyagok felhasználásával alakítják ki, a nyersanyagok beszerzésénél előnyben részesítik a helyi piacot és termelőket, és a mindennapi működés során törekednek a környezetkímélő anyagok használatára, ismertette az államtitkár. A pályázatokat június 20-a és szeptember 30-a között lehet benyújtani. Jelenleg 1136 zöld óvoda tartozik a hálózathoz, ami több mint 10-szeres növekedés a kezdetekhez képest. Ma már minden negyedik gyermek zöld óvodába járhat.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. A felnőttek szervezetét is megviselik a nyári kánikulai napok, de a babák és a kisgyermekek különösen érzékenyek a melegre. A tünetek gyakran nem látszanak rajtuk, miközben a káros hatások igenis jelentkeznek. A kicsik nem tudnak változtatni a környezetükön, nekünk kell figyelni, hogy ne melegedjenek túl és kellően hidratáltak maradjanak. A szakemberek, köztük Pomázi Katalin védőnő azt javasolják, hogy kánikula idején ne vigyük őket a szabadba, főleg 9 és 16 óra között. Ha mégis muszáj kint tartózkodnunk, keressünk árnyékos, szellős helyet, kerüljük a zsúfolt tereket, árnyékkal vagy lazaruhával és sapkával védjük bőrüket a naptól.
A legeslegfontosabbnak azt tartom, hogy mikor visszük ki a gyereket a levegőre ilyenkor. Amit nem szoktak a szülők komolyan venni, az az, hogy nyári kánikulában hőmérséklettől függően akár már 10 órától sem javasolt kivinni a babákat, és délután 4-5 óra után a biztonságos. Akkor sem direkt fényre, és akkor is kell napvédelmet alkalmazni, ha nem tudjuk biztonságosan árnyékban tartani őket.
Mennyire viseli meg egyébként az ő szervezetüket, mert ugye az időseket az biztos, tehát ők nagyon kitettek, főleg ennek a hőmérséklet ingadozásnak, hogy hol meleg van, hol hűvösebb van, de gondolom egy kisgyereket is megterhelez.
A csecsemőknek leginkább veszélyes, ugye a kánikula is a kiszáradás miatt sokkal veszélyeztetettebbek, mint akár már egy óvodás gyermek. De arról nem beszélve, hogy még az óvodás gyermek el tud menni inni, vagy kér vizet az édesanyjától, addig ezt egy csecsemő nem fogja megtenni, egyszerűen csak bágyattá, aluszékonnyá válik, és föl se tűnik a szülőnek, hogy már nagy baj van. Esetleg csak azt hiszi, hogy de jól alszik a gyermek itt a jó napocskán, közben meg már komoly gond van, és kórházba kell menni vele. Úgyhogy ezek mind-mind olyan dolgok, amikben nem szoktak a szülők belegondolni igazán.
Itt, amikor például egy anyateljes babáról van szó, akkor ő többször kérhet enni?
A szopós baba a nyári melegben anyatejjel tudja a szomját is oltani, tehát nem feltétlenül muszáj pluszban itatni, viszont lehet többször merre rakni. Viszont itt az a fontos, hogy amikor csak itatjuk a babát, tehát a normál etetések közben tesszük merre, akkor nem kell azt a 20-25 percet mellen tölteni a babának, hanem csak 2-3-5 percig van a mellen, amíg a hígabb, szomjoltósabb tejecskével csillapítja a szomját.
Az étkezésnél mire kell figyelnünk, hiszen mi felnőttek sem kívánunk nehéz ételeket a nagy melegben. Gondolom akkor a gyerekeknek, a kicsiknek is úgy kell összeállítani az étrendjét, hogy legyen benne mondjuk sok zöldség, gyümölcs, tehát kevésbé nehéz ételek.
A babák étrendje alapvetően is arányaiban sok zöldséget kell, hogy tartalmazzon. Ilyenkor nyáron még inkább oda kell rá figyelni, hogy ne legyen nehéz, tehát ne adjunk nekik rántásos sűrű főzeléket például, csak akár párolt zöldséget már később, akár az önmagával sűrített, tehát a főzelék egy részét lepépesítve sűrített főzeléket adjunk neki, és nem szabad nekik túl sok édeset adni, sőt, édesített dolgot egyáltalán nem szabad adni, ez a szomjukat növelheti, de az éhségüket elveszi, és nem tápláló.
Nagyon sok anyuka szenved, hogy nem eszik úgy a gyermeke, mint ahogy ő szeretné. Ilyenkor kell-e aggódni attól, hogy nem eszi meg a főzeléket a gyerek, vagy inkább pontosan azért, mert nagy meleg van, és nem kíván olyan ételt, ezért mondjuk ezeket tegyük át inkább, tehát a nehezebb ételeket akár tegyük át vacsorára, amikor már hűvösebb van.
Ez így van. Akkor sincsen tragédia, hogyha átmenetileg a gyerek reggel eszi a főtételt, vagy este a fürdés előtti étkezésnél, tehát semmi probléma nem történik, hogyha átmenetileg egy kicsit variálunk az étrenden. Az a lényeg, hogy amikor nagy meleg van, akkor ha szopós baba, akkor inkább cicizzen, és hogyha tápszeres, akkor inkább délben, kora délután tápszert kapjon.
Mi a helyzet a hideg italokkal? Tehát, hogy hideget adjunk nekik, vagy meleget, langyosat?
A legjobb ilyenkor a langyos ital, tehát nem kell se hűteni, se melegíteni, ami van az üvegében, ami van a poharában, ami ugye anyából jön, az is testhőmérsékletű, tehát nem kell hűteni, mert akkor megfázik a torka, és akkor jön a betegség.
Az egy dolog, hogy a legnagyobb melegben is szoktam látni anyukákat, akik viszik a babakocsiba a gyereküket, aki borzalmasan el van már pilledve. Igen. De azt is látom, hogy a szülők nem nagyon tudnak eligazodni abban, hogy hogyan öltöztessék fel a gyermeküket. Tehát láttam olyan szülőt, aki a nagy melegben plüss pléddel betakart gyermeket vitt, és láttam olyat is, aki meg hidegbe egy szál semmibe vitte a gyerekét. Szóval mi a jó ebben a kánikulában?
Kánikulában én azt szoktam javasolni, hogy amikor sétálni megyünk, és mondjuk muszáj mennünk. Ideális az, hogyha vékony ruha van a babán, de akár a karját, lábát is fedi. Tehát ami védi a nap káros hatásaitól, tehát egy egész vékony kis pamut rugi, az nyugodtan lehet a babán, takargatni nem kell, fehér kis kalap, ami fényvisszaverőnek is tökéletesen működik. Az is jó, hogyha van a fején, tehát nem éri közvetlen napfény a kis koponyáját.
De gondolom ez a kis kalapka akkor is jó, hogyha vízpartra visszük őket, hiszen a napszúrást gondolom védeni kell minden esetben.
Így van, tehát nyáron csecsemők fején optimális esetben mindig kéne, hogy legyen kis kalap, kis sapka, ami ha van ilyen kis karimája, akkor ugye a szembe jutó fényt is kicsit szűri, és védi a kis koponyáját az erős napsugárzástól.
Mi a helyzet az autózásról? Ugye sokan mennek ilyenkor nyaralni erre-arra, és sok esetben hosszú lehet az út. Na most gondolom, az se jó, ha nagyon meleg az autó, és az se jó, ha légkondit használunk. Klíma folyamatosan megy.
Hosszú utat érdemes úgy időzíteni, hogy éjszaka utazzunk. Pici babánál optimális, mert hogy végig alussza az éjszakát, nem zavar senkit az utazás. Ez csak a felnőtteknek lehet egy picit megterhelő, de ott is lehet mondjuk váltva vezetni, és akkor nem olyan sok az az út egyben. Mindenképpen érdemes megállni út közben, kivenni a babát, megmozgatni, nyilván kell tisztába tenni, kell etetni közben, azt semmiképpen sem menet közben tegyük, hanem egy pihenőhelyen. És ha nappal kell utaznunk, és meleg van kint, akkor ha garantáltan tiszta a klímánk, akkor pár fokkal, tehát maximum 5 fokkal kevesebb, mint amennyi a külső hőmérséklet, annyi lehet az autóban, tehát nem erre a vadhidegre beállítani, és ne is menjen folyamatosan a klíma. Ha nincs klíma, akkor pedig egy kis szellőztetés, úgy, hogy a babát levédjük a húzattól, gyorsan átszellőztetünk, és utána haladunk tovább.
Milyen tünetei lehetnek egyébként a napszúrásnak? Tehát mikor kell aggódnunk, mikor kell esetleg orvost hívnunk, vagy mentőt?
Hát ugye a klasszikus napszúrásnak a tünete az a hányás, az a szédelgés. Ugye ez már a szédelgés a nagyobb, a totyogós babáknál, vagy az óvodáskorúaknál is jól megfigyelhető, amikor nem tud egyenesen menni, mert kóvályog szegényként. Az előfordul gyerekeknél elég gyakran, hogy belázasodnak. Tehát a külső magas hőmérséklet hatására a testhőmérsékletük is fölmegy, és ezzel is lényegesen több folyadékot veszít a szervezetéből. Mindegyik, a bágyadság, az aluszékonyság mindenképpen gyanújjel, ilyen esetben ne gondolkodjunk sokat, hanem ha nem találunk orvost, tehát ügyeletes orvost a környéken, akkor hívjunk mentőt, vagy menjünk kórházba.
Mennyire vannak egyébként tisztában az anyukák ezekkel a dolgokkal, amikről beszéltünk, tehát keresik-e önöket, kérnek-e segítséget, tanácsokat?
Mi ezt úgy szoktuk csinálni, hogy ahogy jönnek a melegek, mi a családlátogatásaink során erre mindig fölhívjuk a figyelmet. Úgy a sétai megfelelő időszakára, hogy nyári kánikulában. Hőmérséklettől függően akár már 10 órától sem javasolt kivinni a babákat, és délután 4-5 óra után a biztonságos. Akkor sem direkt fényre, és akkor is kell napvédelmet alkalmazni, ha nem tudjuk biztonságosan árnyékban tartani őket. Úgy a napvédelemre, a megfelelő folyadékpótlásra, tehát még az óvodás gyermek el tud menni inni vagy kér vizet az édesanyjától, addig ezt egy csecsemő nem fogja megtenni, egyszerűen csak bágyattá, aluszékonnyá válik, és föl se tűnik a szülőnek, hogy már nagy baj van. Esetleg csak azt hiszi, hogy de jól alszik a gyermek itt a jó napocskán, közben meg már komoly gond van, és kórházba kell menni vele. Úgyhogy ezek mind-mind olyan dolgok, amikben nem szoktak a szülők belegondolni igazán. Tehát erre mind-mind fölhívjuk az anyukák figyelmét, de hát sajnos ez sem mindig elég.
Mi az, amit a leginkább elkövetnek hibaként ilyenkor a szülők?
Gyakran látom én is itt a településünkön, hogy délben tolják a babakocsit, és tűz a nap a gyermekre. Nem hiszik el, vagyis nem veszik komolyan azt, hogyha most leég egy csecsemőbőre, az ugyan aktuálisan tudjuk kezelni, de hosszú távú következményei vannak. Tehát ezt nem mérik fel, és nem veszik eléggé komolyan.
Meg gondolom azért az sem egy jó dolog egy kisgyereknek, aki egy babakocsiba ül, ami eleve meleget ad. Tehát ő nem mozog, főleg egy pici csecsemőről, ha beszélünk.
Igen, hát a másik az a mélykocsi. Tehát amikor ugye még ez a mózes típusú mélykocsiban viszik a pici babákat, ott még melegebb van. Főleg, hogyha még le is árnyékolják, zárják, hogy ne érje a nap, akkor odabent akár 10 fokkal is melegebb lehet, mint amennyi a környezeti hőmérséklet, és hogyha egy 35 fokos meleget veszünk alapul, akkor ez már bizony egy hőgutához vezető hőmérséklet ott a mély kocsiban.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Pomázi Katalin védőnőt hallották.
Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu.
Én már nem mennék, hisz annyi minden tehetnék, annyi minden lehetnék. Én úgy maradnék, pirkadattól nevetnénk, a csillagokkal szédülnénk. Mondd, mi ez az érzés, oly könnyű a légzés, hogy nincsen rá szó. Mondd, miért könnyed a lépten, kicsordul a szívem, de így van ez jó. Én már nem szeretném, ha felhők felett elszöknénk, szembeszéllel keresnénk. Én úgy maradnék, kéz a kézben vihetnénk, álmainkat őriznénk. Mondd, mi ez az érzés, oly könnyű, idegen, te maradj még, de én már nem.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
A fesztiválok és a nyári közlekedés veszélyeire hívja fel a figyelmet a rendőrség országszerte. A magas hőmérséklet miatt fokozott figyelmet kell fordítani egészségünkre. Mindig legyen nálunk valamilyen élénkítő ital és egy üveg víz, de a nyári szünetben az önfelett jó kedv és a kikapcsolódás közben sem szabad megfeledkezni a biztonságról és az elővigyázatosságról. Vad Róbert, a Csongrád-Csanád Vármegyei Baleset Megelőzési Bizottság titkárának elmondása szerint a balesetek elkerülése érdekében kiemelten kell figyelni a biciklis gyermekekre és a kiránduló csapatokra is.
Először is a fáradtságból fakadó balesetekre térnék ki. Nagyon fontos megjegyezni, hogyha hosszú úton indulunk, akkor nyilván van ennek a balesetfaktornak egy emberi meg egy technikai oldala, és hogyha az emberi oldalára szeretnénk rávilágítani, akkor mindenféleképpen domináns tényező a fáradtság. Nyilván minden embernél más, hogy jelentkeznek ennek a tünetei, de mindannyian érezzük azt, amikor dekoncentráltak vagyunk, amikor nem tudunk kellőképpen odafigyelni az útra, és nyilván ez azért nem ritka eset az extrém időjárási viszonyok között, melegben azért a figyelem előbb-utóbb lankad, nyilván az út monotonitásra volt tekintettel, és azért ezek a tünetek előbb-utóbb előjönnek, és amit szeretnék ezzel mondani, az, hogy néhány javaslatunk lenne, hogy ne okozzunk így balesetet. Tehát, hogy fáradtak vagyunk, akkor mindenféleképpen álljunk meg. Mozgassuk át magunkat, vannak különböző italok, gondolok itt a kávéra, energiátorokra, akármi hidegítő is segíthet ezen. de fogyasszunk, és ezzel a kis odafigyeléssel nagyon sokat tehetünk annak érdekében, hogy nem okozunk balesetet. A nyelvveszélyre visszatérve, és hogyha hosszú útról beszélünk, akkor van ennek a kérdéskörnek egy technikai oldala is. Nagyon-nagyon fontos, hogy a járművünk műszaki állapotát nézessük el. Tehát, hogyha több száz, akár ezer kilométeres útra indulunk, nem mindegy, hogy milyen a járművünk minősége, és ezt szakemberrel tegyük. Tehát ilyenkor elengedhetetlen, hogy megfelelő fékberendezések megfelelően működjenek. A világító berendezéseink a megfelelő fényerőt adják le, a passzív biztonságtechnikai eszközök is úgy működjenek, ahogy kell. Tehát ezt célszerű előtte átvizsgáltatni, és meg kellemetlen meglepetésként érjen minket az úton, még valami az út elején. A nyárral kapcsolatos veszélyforrásoknak másik fontos témája az egynyomon haladó járművek, és itt gondolok a motorokra, illetve a kerékpárokra. Nyilván jó idő vonza a kalandozni vágyó motorosokat, a túrázni vágyó kerékpárosokat, viszont azt meg mondjam, hogy egyik jármű kategóriát sem védi semmiféle olyan biztonságtechnikai elem, mint például a járművezetőknél, ott ugye a légzsák biztonsági, akkor az energiaelnyelő ellenek a kaszni, tehát a motorosoknál, illetve a kerékpárosoknál semmilyen nincsen. A maximum nyilván a különböző védőberendezések, tehát az öltözet, a protektor, illetve a bukósság, de azt tudni kell, hogy egy esetleges baleset következtében testük közvetlenül sérül a talajjal, és épp ezért ez a sérülés fokát nagyban befolyásolja. Fontos megjegyezni, hogy a járművezetők, illetve a motorosok közt megfigyelhető némi feszültség néha megy az ujjalmutogatás egymásra, hogy kik az okozók, kik a részesek. Most nekünk azért elemezni, illetve értékelni kell a számotokat, és ott legösszegezzem, hogy motoros balesetnél nagyjából egálban van az okozó, illetve a részes arány. Tehát nagyjából egyenlő arányban okoznak motorosok és balesetet, meg gépjárművezetők és motorosoknak. Hogyha motorosokhoz szeretnék szólni, akkor mindenféleképpen el kell, hogy mondjam, hogy ami jellemző ilyen baleseteknél az az, hogy a motoros a gépe teljesítményét alulbecsüli, még saját képességeit túlbecsüli. Tehát legyünk körültekintőek. Tudni kell, hogy a motor egy nagyon-nagyon rugalmas közlekedési eszköz, gondolok itt a sávváltásokra, kanyarodásokra, kisebb helyen tud haladni, kisebb helyen odafér a kereszteléshez, és épp ez elég komoly rizikófaktort foglal magába. Mire is gondolok? Tehát egy esetleges sávváltásnál, kanyarodásnál a motoros is győződjön meg arról, hogy az elsősége megvan-e, tehát megadják neki a megfelelő elsőséget. Tehát, hogy már elcsépelt, és közhelyesnek tűnő mondat, de elsőségünk akkor, hogyha ezt meg is adják, és erről, hogy győződünk meg úgy, hogy jobbra nézünk, balra nézünk, és amit a szemünkkel látunk, annak higgyünk. Azt hiszem, hogy nem egy drága befektetés, és két mozdulatról beszélünk, de ezzel hatalmas tragédiákat előzhetünk meg. A járművezetőkkel kapcsolatosan, illetve a motoros balesetek és kontra járművezetők tekintetében azt kell, hogy mondjam, hogy mint említettem, a motor egy elég rugalmas közlekedési eszköz, és egyik pillanatról a másikra akár olyan helyen is lehet, ahol mi még az előbb nem számoltunk rá. Tehát, hogyha sávot váltunk, vagy kanyarodunk, belenéztünk a tükörbe, akkor még úgy tűnt, hogy szabad a pálya, tehát megtehetjük a sávváltást, viszont amikor meghúzol a kormányt, akkor lehet, hogy már ott van. Tehát, mi erre a megoldás? Szintén azt tudom mondani, hogy nézzünk szét. Tehát ne csak a tükör, hanem nézzük be a holtérbe, és amennyiben meg vagyunk győződve, hogy szabad a pálya, váltottunk sávot, kanyarodhatunk, ezt akkor tegyük meg. A kerékpárosok vonatkozásában a látni-látszani-erről szeretnék néhány szót szólni. Tulajdonképpen túrázások, hosszú kerékpárok alkalmából nem feltétlenül mindig érünk haza, sőt, ébredés előtt. Na most, hogyha éjszakában nyúl a kerékpártúra, akkor bizony-bizony muszáj, hogy a látni-látszani elv érvényesüljön. Gondolok itt a világító berendezésükre és különböző prizmákra, és ez hogy is nézzen ki kerékpáron, mik is a kötelező előírások. A kerékpárt fel kell szerelni elől fehér vagy kadmiumsárga színű lámpával, tehát világító berendezéssel, ami egy kresszmódosítást követően nem feltétlenül muszáj, hogy rögzítve legyen a kerékpáron, tehát lehet ez egy fejlámpa is akár, és adhat most már villogó fény, tehát nem kötelező, hogy folyamatos fényt adjon. Ez a világító berendezés hátul piros színűnek kell, hogy legyen, és ugyanúgy, mint elő, nem feltétlenül kell rögzíteni, tehát ez lehet akár táskán, de az még, hogy hátrafele mutató piros fény legyen, és szintén villogat, tehát nem kötelező a folyamatos fény használata. Elől egy fehér prizmával is fel kell szereljük a kerékpárunkat, még hátul is kell prizma, ami piros, és nem lehet háromszög alakú. Mindkét világító berendezés tekintetében 150 méteren keresztül észlelhető kell legyen, tehát messziről kell, hogy észlelhető legyen a kerékpárunk, nyilván itt a megfelelő energiaforrásra gondolok. Hogyha az oldalirányú észlelhetőséget vesszük figyelembe, akkor legalább az első kerékre egy átmérőn elhelyezett kettő darab borostyán sárga színű prizma kötelező, illetve vannak különböző küllő fényvisszaverő berendezéseket is elfogadott. A látni-látszani ez másik nagyon-nagyon fontos eleme, a láthatósági mellény, és nyilván ez nem csak a kerékpárosokat, hanem a gyalogosokat is érinti. A mellényt éjszaka és korlátozott látási viszonyok között lakott területen kívül kötelező használni. Kerékpárosoknál szerintem ez egyértelmű, viszont gyalogosoknál egy kicsit kicsomagolnám a dolgot, hogyha járművel közlekedünk, és bármilyen oknál fogva kiszállunk a járműből lakott területen kívül, akkor már gyalogosnak minősülünk, és akkor már kell a mellény. Ez nincsen exakt módon meghatározva, hogy egy járműből hány mellény kell, viszont azt tudni kell, hogy ahányan kiszállnak a járműből, mindenkire kell a mellény. És hogy mi is ez a korlátozott látási viszonyok? Tehát az éjszaka az egyértelmű. A korlátozott látási viszonyok az azt jelenti, hogy ha vízszintesen kavarja a szél az esőcseppeket, tehát annyira nem lehet látni, illetve akkor a pára, hogy nem nagyon látunk előre, akkor már korlátozott látási viszonyok vannak, akár napközben is, és akkor is kell a mellény. Nyilván, hogyha nyár, akkor fesztiválok, szórakozás, és ez nem ritkán együtt jár az alkoholfogyasztással. Most nekünk nagyon fontos, hogy az emberek érezzék jól magukat, de éppen ne jönnek járműbe. És néhány tanács, hogy tudnánk az ilyen jellegű balesetet megelőzni. Az első tanácsunk, illetve kérdésünk az lenne, hogy elmegyünk szórakozni, több ezer forintot eliszunk. És a mérleg másik nyelvén meg ott van az, hogyha többen vagyunk, akkor egy taxira mennyit is költünk, pár száz forintot, igaz? Tehát, hogyha a mérleg másik oldalát nézzük, a több ezer forint, és szemben ezzel, hogy van egy 3-4 fős társaság, és pár száz forintot kell taxira költenünk, akkor ugyan ne sajnáljuk már taxira pénzt, mert biztonságban haza fog minket vinni. A másik javaslatunk a bulisofőr alkalmazása, és hogy ez mit is jelent, hogyha egy társasággal vagyunk, többen vagyunk szórakozni, akkor célszerű egy valakit kijelölni, aki bevállalja azt, hogy aznap este nem fog alkoholt fogyasztani, és tapasztalat az, hogy barátok, ilyen hamarok tudja, hogy biztonságban az a fognak minket vinni. Legközelebb majd bepótolja, de hogyha aznap este valaki bevállalja, akkor ez már nagy segítség ahhoz, hogy ne kelljen ittosan vezetni. A harmadik tanácsunk pedig arról szól, hogy ha szórakozunk és belehúzunk az éjszakába, akkor húzunk bele annyira, hogy akkor már járjanak az első tömegközlekedési eszközök, tehát az első trolli, villamos, busz, és ezek a járművek tulajdonképpen szintén arról szólnak, hogy biztonságosan haza fognak minket vinni. És az utolsó tanácsunk pedig, hogyha tudjuk, hogy másnap olyan elfoglaltságunk van, ahol nem mert, hogyha képbe vagyunk, akkor aznap este fogyasszunk alkoholmentes italokat.
Kedves hallgatóink, az előző percekben a fesztiválok és a nyári közlekedés veszélyeiről hallhattak.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, így búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban, további szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Még engedj kicsit közelebb, már úgy vártalak, én már láttalak. Még bennem egyre fokozod, alattam a szabad ég, bár ez csak a kanapét. Ez valahogy más, de úgysem. És az kell nekem. Van az a mosoly, ami sosem enyhül, de veled a szívem is belelendül. Oda vagyok, érzem a zsigeremben, köszönöm, hogy itt vagy a jelenemben. Na 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 na. Tudod mennyire önthetném szavakba, de nézd csak magadba. Még várj, hogy elveszek a szemeidben, a világ benne van, én meg abban.